Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét Máté evangéliumából, a 21. fejezet 28-tól 32-ig terjedő verseiből. Mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj dolgozni ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első, felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Isten áldása legyen a hallott szentigén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az együttlét, örömét, békességét, boldogságát. Jó egy hét után újra találkozni, egymással kezet fogni, köszönteni a másikat. Köszönjük, Urunk, hogy bár a városnak különböző területeiről jöttünk, vagy talán még városon kívülről is, mégis egy közösséghez tartozunk. És ez nem csak a tetemvári gyülekezet, hanem a te nagy egyházad. Az egy örök, rendíthetetlen, az az egyház, amelyen a pokolkapui sem vesznek erőt. Kérünk téged, Urunk, segíts abban bennünket, hogy hozzád méltóan élhessünk. Segíts abban, hogy ehhez az egyházhoz, a te testedhez méltó legyen, a mi maga viseletünk, a szavaink, a viselkedésünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, így erősíts meg bennünket a mostani hetekben is, amikor nehéz üzenetekkel látogatsz meg bennünket. Köszönjük, hogy mégis mindezekkel együtt szeretsz minket, és megjobbítani akarod életünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik tévelyegnek, akik most, talán ezekben a hetekben, bár itt vannak testileg, de lélekben lassan-lassan távolodnak tőled. Segíts, Urunk, hogy hozzád közelebb kerüljön újra szívük. És imádkozunk azokért is, akik talán testben itt vannak, de lélekben nagyon nehéz összeszedni magukat, annyi fájdalom, annyi keserűség, annyi teher van az életükben, akár a munkahelyen, akár a családban, akár azért, mert gyászolnak, mert elvetted mellőlük valamelyik szerettüket. Könyörgünk, Urunk, hogy vigasztald őket, állj melléjük, erősítsd meg őket, és add azt az üzenetet, amire nekik szükségük van. Hadd hallják meg, amit Te akarsz nekik mondani. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, a szenvedőkért, azokért, akik kórházban vannak, azokért, akik betegeket ápolnak. Légy hozzájuk is irgalmas, Urunk, itt a gyülekezetünkből is vannak, akik szerettüket veszítették el, vannak, akik kórházban vannak súlyos betegséggel. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, a te gyógyító, vigasztaló kegyelmeddel öleld át őket. És imádkozunk, Urunk, azért is, hogy akik együtt vagyunk, hadd tudjunk bármilyen élethelyzetben, bármilyen körülmények között is vagyunk, a te igédre figyelni, és a te igéd köré gyűlni egy közösséggé. Ahogyan a templomban a padok elrendezése is olyan, hogy egy pontra fókuszál a szószékre, az úrasztalára, ott, hogy a mi lelkünk, a szellemünk is ugyanígy most, ezekben a percekben csak te rád fókuszáljon, te rád figyeljem. Segíts, Urunk, hogy így kerüljünk közel hozzád és egymáshoz is. A te szent lelked által így munkálkodj az ige hirdetőjében és a hallgatókban is. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Jelenések könyve 3. fejezetében a 14-től a 20-ig terjedő versekből. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, pünkösdig mind a hét kis-ázsiai levelet már nem tudjuk végigvenni. Ezért történt az, hogy megtörve a sorrendet, ma a laodíciaiakhoz írt levelet hoztam a testvérek elé. Több szempontból is különleges a Jelenések könyvében ez a levél. A hét levél közül ez a legismertebb. Ha fel kellene sorolni egy átlag gyülekezeti tagnak, hogy mondjon néhány gyülekezetet, amelyikbe az Úr Jézus levelet írt, akkor valószínűleg szinte mindenkinek ez az egy az eszébe jutna. Lehet, hogy mindet fel tudnánk könnyedén sorolni, de talán ez lenne a legelső. Azért is lehet a legismertebb, mert bárhogy is nézzük, ez a levél, illetve az ebben a gyülekezetben felvázolt helyzet áll a legközelebb a mai egyház és gyülekezetek helyzetéhez. Ez az egyetlen levél, amelyben Jézus semmiben nem tudja megdicsérni a gyülekezetet, csak panasza van ellene. És ez az a gyülekezet, amelyikben nincs semmi különösebb, kirívó bűn. Nincs benne semmi különleges. Nincs benne olyan probléma, amiket korábban olvasunk, amik miatt más gyülekezetek feddést kapnak. Van azonban hasonlóság is, különösen az efézusi gyülekezet van hasonló helyzetben, mint a laodíciai, de közel sincs olyan mélységben. Nézzük meg, mi lehetett az a nagy probléma, ami miatt az Úr Jézus semmiben nem tudja megdicsérni ezt a gyülekezetet, és ami miatt ilyen komoly feddést kap. Először néhány szót hadd mondjak a városról. Kolossé közelében feküdt Laodícia, a város eredeti neve Diospolis volt, ami jelentés szerint Zeus városa, és aztán második Antiochos Theos Szeleukida király Krisztus előtt 255-ben a feleségéről nevezte el így Laodíciának ezt a várost. A római korban ez egy virágzó, nagy és gazdag város volt, főútvonalak kereszteződésénél feküdt, a Selyemút egy ága is errefelé haladt, és tulajdonképpen, ha a mai világhoz szeretnénk hasonlítani, akkor azt kellene mondani, olyasmi volt, mint ma itt Európában Svájc. Svájc az az ország, amelyiket minden nemzet respektál, elfogad, semmilyen szövetségnek nem tagja, de mégis azt mondja, hogy a függetlenségemben is biztonságban vagyok. Mert az egy pénzügyi központ, és mindenki úgy van vele, hogy azt ne bántsuk. Valami ilyesmi volt Laodíciának is a helyzete. Kiváló anyagi erőforrásokkal rendelkezett, és nagyon jól tudták a pénzt is forgatni. Annyira gazdagok voltak, hogy több ízben természeti katasztrófa sújtotta a várost. Egy alkalommal például olyan súlyos volt a pusztulás, hogy az egész város tönkrement. Teljesen a nulláról kellett újjáépíteni, és ehhez a római császárság ajánlott segítséget, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, mi ezt meg tudjuk oldani. És valóban saját erőből többször is újjáépítették a várost. Híres volt a helyben készült, kitűnő minőségű gyapjú ruházati cikkeiről is. Aztán a város orvostudományáról is nevezetes volt, rendelkezett orvos iskolával, orvosai a szem- és fülbetegség specialistái voltak, jól alkalmazták a gyógyfüveket, kitűnő kenőcsöket, krémeket tudtak ezekből készíteni. A kereszténységet elképzelhető, hogy Epafrász, Pál apostol követője, utitársa hozta el ebbe a városba. Ez a város ma már nem él. Nagyon örülök neki, hogy az Isten tiszteletek után, vagy még hétközben is, mostanában többször tudok beszélgetni testvérekkel ezekről az igékről, amiket most hallunk. Volt például olyan testvér, aki megkérdezte, hogy és vajon mi van ezekkel a gyülekezetekkel, amelyeknek írt Jézus levelet annak idején, megvannak még? Hát Laodíciáról tudjuk, hogy nincs meg. A 13. században valószínűleg az muzulmánoknak, mongol és török inváziónak áldozatul esett, viszont az emlékeit még mindig lehet látni régészeti feltárások nyomán. Azt látjuk tehát, hogy egy újabb gazdag, jelentős városban levő gyülekezetnek üzent az Úr Jézus. A gazdagság bizony, amint azt láthatjuk, nem könnyű dolog. De látjuk ezt nem csak a környezetünkben, hanem a gazdag ifjú történetéből is, aki nyitott volt és szeretett volna üdvösségre jutni, de éppen a vagyont nem tudta elengedni. És végül Jézus mondja a tanítványainak a beszélgetés nyomán, íme milyen nehezen jut be a gazdag a mennyek országába. A gazdagság mindig nagy kísértést jelent az ember számára. Ahogyan egy korábbi igehirdetésben is már említettem, ennek többek között az az oka, hogy az ember nem érzi azt, hogy kiszolgáltatott Istennek. Ez így volt évszázadokkal ezelőtt is, ma is így van, hogy bizony a pénz hatására sok kapu megnyílik. Nagy kapuk mellett kis kapuk. Sok mindent el lehet intézni. Nem kell kivárni a soromat, nem kell betartani minden szabályt, nem vonatkozik rám minden törvény. És a gazdag ember ezt úgy megtanulja, hozzászokik, és nem érzi azt, hogy nekem Istenhez kellene fohászkodnom. Azt látjuk, hogy ebben a gyülekezetben, Laodíciában nincs komoly probléma. Nem olvasunk tévtanításokról. Nem beszél Jézus tévtanítók jelenlétéről, munkálkodásáról a gyülekezetben, úgy, mint ahogy máshol ez előfordul. De hát nincs is rá szükség. Azért nem volt, mert nem volt rá szükség. A sátán ott aktivizálódik mindig, ahol veszíteni valója van. Ahol nincs, ott nincs mind dolgozni. Laodíciában számára nem voltak nagy problémák. A gyülekezet ugyanis a szó legszorosabb értelmében el volt magának. El volt. Elment. Talán a legközelebb áll az igazsághoz, ha azt mondom, hogy egy tipikus vasárnapi gyülekezet volt. Eljártak az Isten tiszteletre, és ahogyan tréfásan mondani szoktuk, mintha mi se történt volna. Hazamentek is, majd egy hét múlva találkozunk. Megvolt az Isten tisztelet, megvolt a közösség, talán azt mondták, jó volt, szépen énekeltünk, jól vezették az alkalmat. Ha egy kicsit keményebb volt a tanítás, talán azt mondták, mint Pál apostolnak a görögök, erről majd meghallgatunk máskor is, ezzel most nem akarunk foglalkozni. Szóval egy kényelmes, és ezzel együtt egy lagymatag gyülekezet volt. Ezért is mondja róluk Jézus, hogy langymelegek. Volt a település közelében több hőforrás, és úgy gondolták a laodíciaiak gazdagságukban, hogy milyen jó lenne, ha nekik nem kellene máshová elutazni, hanem ezeket a hőforrásokat behoznák a városba, és ott tudnának kényelmesen fürödni, meg akár nem csak a szemet és a fület gyógyíthatnák, hanem mondjuk a reumatikus betegségeket is. Úgyhogy kitalálták nagy ügyesen, hogy ásnak gödröket, csatornákat készítenek, és ezeket a hőforrásokat bevezetik a városba. Ezt meg is csinálták, csak hogy mire beért a víz a városba, elhűlt. Nem volt jó semmire. Ott volt a városban a gyógyvíz, de nem tudták használni semmire. Fürödni, hogy a gyógyulás lehetőségét kiaknázzák, már hideg volt. Meginni viszont még túl meleg. Bevezették, és nem tudtak vele mit kezdeni. Tulajdonképpen még azt se lehet mondani, hogy nem ártott, nem használt, mert inkább ártott. Hát minek volt ott? Csak elfoglalta a területet. És Jézus ezt mondja a gyülekezetről. Ti éppen ilyenek vagytok. Pontosan olyanokká lettetek, mint a hőforrásaitok, amiket bevezettetek a városotokba. Vagytok, léteztek, van a gyülekezet, de minek? Semmi vizet nem zavartok. amit ti csináltok, ahogyan éltek, az mindenki számára közömbös. Nem árt, nem használ, nem érdekel senkit. És ez a legrosszabb. Nem véletlenül alkot Jézus ennyire lesújtó képet a gyülekezetről. Imitálják, eljátsszák a gyülekezetet, de valójában csak egy vallásos klub az egész. Hogy Jézus ott van-e vagy sem, hogy szól-e vagy sem, hogy kellene nekünk valamin változtatni az életünkön vagy sem, hogy kellene szolgálni vagy sem, ez mindegy. A lényeg, hogy megvolt az Isten tisztelet. Kipipáltuk, vége van, mehetünk haza, egy hét múlva találkozunk, ha nem fog esni az eső, ha nem lesz túl meleg, ha nem lesz túl hideg, ha nem jönnek be éppen a rokonok, ha éppen nem lesz színházi előadás, mert ilyenkor ne számítsatok ránk, ha minden úgy sikerül, akkor majd egy hét múlva jövünk. Ezek a beszélgetések valószínűleg elhangzottak 2000 évvel ezelőtt is ott Laodiceában, és érezzük, hogy mennyire maiak. Mennyire mai párbeszéd ez. Sokszor nincs áldozatvállalás, odaadás, elköteleződés, csak egy kis vallásosság. Erre azonban azt mondják a hitetlenek, hogy ha nekik sem fontos, ha nekik is ennyire közömbös, ha nekik is ennyire érdektelen ez az Isten, ez az egész vallás, akkor én miért menjek oda? Mi közöm van akkor nekem ehhez? Azt mondja Jézus, hogy ennél még az is jobb, aki hideg. Ennél még az is jobb. Aki ateista, az tudja, hogy hol áll. Az ateistát meg lehet szólítani, lehet vele vitatkozni, lehet hirdetni neki az evangéliumot. De a langymeleg, akinek csak úgy nagyjából fontos az Isten, az egyház, az azt hiszi magáról, hogy minden rendben van, és önmagának is kárt okoz vele, meg másokat is távol tart, hiszen hiteltelen a keresztény élete. Ezt látjuk nyugaton. Ebben megy tönkre teljesen az egyház. Sótlan, erőtlen, érdektelen, a jómódú emberek már nem érezték, hogy kell nekik Isten, és az egyház ahelyett, hogy bátran hirdette volna továbbra is az esetleg fogyó gyülekezetekben tisztán az Isten igéjét, azt mondta, hogy inkább finomítsunk a prédikáción, inkább vegyünk vissza a tanításból, inkább legyünk befogadóak, tiszteljük a másságot, és majd bejönnek újra az emberek. És az emberek azt mondták, hogy nekünk ez nem kell. Ez unalmas. Mert kezd semmivé lenni. De mindez nem csak a gazdag gyülekezetekre igaz. Nem csak a gazdagoknak kísértés. Olykor láttam presbitereket, lelkészeket, annyi mindent eltűrnek, elmosolyognak, polgármestereknek, képviselőknek, fejeseknek, vállalkozóknak, csak hogy egy kis pénzt összekalapoljanak mondjuk a templom renoválásra. Engedünk egy kicsit, kapunk egy kicsit. Feladjuk azt a méltóságot, hogy mi Krisztust képviseljük, az ő nevében jelenünk meg, csak azért, mert nem hisszük el, hogy Isten elő tudja teremteni azt, amire nekünk szükségünk van, és mert mi sem vállalunk elég áldozatot. Máskor pökhendi, gyülekezeti tagnak kell lenyelni mindent, mert gazdag ember, mert sokkal támogatja az egyházat, és ezzel együtt majd a többiek is egyre többet megengednek maguknak, és kiderül, hogy már nem is Jézus miatt vagyunk együtt. Az egyik lelkész kollégám mesélte, nagyon sokat szenvedett miatta a gyülekezetben, ahol szolgált, presbitérium helyjel közel jelen volt az istentiszteleteken, gyűléseken jobban, mert ott döntéseket lehetett hozni, de amire feltétlenül összegyűltek, és amit elvártak, hogy a lelkész mindig szervezze, az a névnap. A presbiterek névnapjainak a megünneplése. Ilyenkor össze kellett gyűlni, vasárnap délután a gyülekezeti teremben, és akkor mentek a sikamlós viccek, iszogatások, meg minden más. Egymást ünnepeljük, az fontos volt. De hát, ha ez így van, akkor miben különbözünk bármilyen másik szervezettől, munkahelytől? Tudom, hogy mindez nagyon lesújtó kép. Sajnos, mégis, amint látjuk, ez bizony meglehetősen közel áll sok-sok egyház és gyülekezet helyzetéhez. De nincs vége a levélnek. Nem itt fejeződik be. Az Úr Jézus az ő kegyelméről, a szeretetéről tesz bizonyságot a laodiceaiak számára is. Hiszen ez azt jelenti, hogy Jézus üzent, hogy Jézus levelet írt nekik, hogy szereti őket. Hogy még tart a kegyelmi idő, és időben figyelmezteti őket. Felhívja a figyelmüket a nyomorult állapotukra, és nem akarja hagyni, hogy ebben menjenek tönkre. És ezt kell nekünk is legelőször figyelembe vennünk. Ha úgy érzi bárki is, hogy az elmúlt hetekben nagyon szigorú volt Isten igéje, vagy feddő esetleg, akkor az is jusson az eszébe, hogy Isten szeret. És nem akarja, hogy abban maradjunk, amiben esetleg ő megítélt. Másodszor látjuk, hogy Jézus azokra mutat rá a laodiceaiak számára, amiben nagyon reménykednek és nagyon bíznak. Gazdagok voltak, és azt mondja Jézus nekik, hogy ti így beszéltek, gazdag vagyok, pénzügyi központ vagyok, tudom, mi a jó üzlet, tudom, hogyan kell befektetni, de tudd meg, hogy valójában én előttem te a szánalmas, a nyomorult, a szegény vagy, a szerencsétlen. Lehet, hogy lenyűgözöl környezetedben 100 kilométerre sok-sok várost, de előttem ez semmi, ez értéktelen. Biztatja Jézus azonban őket, hogy vegyenek tőle tűzben megpróbált aranyat, olyat, aminek értéke van. Gyűjtsenek kincseket a mennyben, mondja Jézus. A földieket a rozsda és a moly megemészti, tönkre megy. De azt mondja Jézus, hogy az ő kincsei az örökké valóságra maradnak meg. Szeretet, szolgálat, önzetlenség, alázat, ezeket senki nem fogja elvenni. Aztán buzdítja őket Jézus arra, hogy vegyenek tőle fehér ruhát. Nagyon jó volt és komoly a ruhaipara ennek a városnak, gyönyörű ruhákat készítettek, talán ebből jól meg is gazdagodtak, de Jézus azt mondja, hogy ezekkel a csodálatos ruhákkal ti nem jöttök be az én országomba. A mennyek országába az jön be, aki tőlem vesz fehér ruhát, aki az én ruháimat hordja, amelyiket a bárány vére tisztított meg. A királyi mennyegző példázatában olvassuk, hogy akinek nincs mennyegzői ruhája, hiába ül ott. Azt mondják, barátom, te mit keresel itt? Te hogy jöttél ide? És nem tud mit mondani. Összekötik kezét, lábát, és kihajítják. Kidobják. Azt mondja Jézus, a ti ruháitok a testeteket ugyan eltakarják, de a ti lelketek a maga pőre tisztátalanságával áll előttem. Nagyon jó gyógyító kenőcsöket alkottok, de a lelki látást csak én tudom nektek megadni. Nélkülem talán jól látjátok majd a naplementét, a házatokat, a pénzeteket, a szeretteiteket, de nem látjátok meg a sátán munkáit, a kísértéseit, a csapdáit, és nem fogjátok meglátni a mennyei dicsőséget sem. És azt is mondja Jézus, hogy akit ő szeret, azt megfenyíti. Ez is nagyon nagy kegyelem, hogy megfenyít az Úr. Még gyerek voltam, amikor édesapám beszélt a családjáról, és elmondta, hogy az ő édesapja, az én nagyapám, olykor tudott szigorú is lenni. Nekem ez furcsa volt, mert én már csak a kedves nagyapót ismertem. A nagyszülők sokkal türelmesebbek és szeretetteljesebbek az unokával, mint a gyerekeikkel voltak. És akkor, ahogy erről beszélt édesapám, egy kicsit úgy elfátyolosodott a szeme, és azt mondta, hogy bárcsak szidna még, bárcsak fenyítene még. Akkor még kevésbé értettem ezt, most már nagyon jól tudom. És testvérek, a fenyítés, a szidás, az sohasem örvendetes. Akkor, amikor átéljük, az mindig rosszul esik, az mindig bánt, az mindig kényelmetlen, sértő. De később mindig megtudjuk, hogy a javunkra volt, hogy értünk volt, hogy szerettek. És testvérek, higgyétek el, én nagyon sok embert hallottam, személyesen is, olvastam riportot, tévében, interneten láttam, akik elmondták, bár csak az apám meg az anyám néha megnyakalt volna, akkor most nem lennék alkoholista, akkor most nem lennék kábítószerfüggő, akkor most nem a földet túrnám az árokpartot közmunkásként, hanem lehet, hogy orvos lennék. De nem törődtek velem. nem fenyítettek meg, nem tettek helyre. És most látom, hogy ez nem volt szeretet. Amikor Jézus ilyen keményen beszél a laodiceaiakkal, amikor így megítéli őket, akkor az az ő mérhetetlen szeretetét jelenti. Mert sokszor elmondtam már, az ítélet az, amikor nem szólok. Fölösleges, hagyjuk. Azzal mi lesz? Pusztulás a vége. Jézus azt mondja a gyülekezetnek, szeretlek benneteket, azért beszélek veletek így. Szintén átéltem, középiskolában volt egy kicsit gyengébb kezű tanárunk, mi meg kihasználtuk. Nagyon csúnyán viselkedtünk. Próbált keményedni, próbált szigorú lenni, nem ment. És eljutott oda, hogy azt mondta az igazgatónak, befejeztem. 3,5 hónap múlva elment még az iskolából is. Ott hagyott bennünket. Óriási kegyelem, hogy Jézus nem azt mondja, laodiceaiak, elegem van belőletek. Itt hagylak. Tart még a kegyelmi idő, és bármilyen nyomorult is az egyház, még nekünk is tart. Nekünk is hirdeti, üzeni az Úr, hogy szeret bennünket, és hogy van még idő megtérni. Hogy mennyi idő van, azt nem tudjuk. És egy csodálatos ígérettel zárja ezt a legkeményebb levelet. A legrosszabb, a leghitványabb gyülekezetnek üzeni azt, ami művészek, költők, festők ezreit ihlette meg az évszázadok során. Azt mondja Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Annyira letaglózó mondat. Annyira megdöbbentő. Az Isten fia, a világ megváltója, ott áll a szíved ajtaja előtt is kopogtat. Nem töri rád az ajtót. Én úgy szégyelném magam, ha egyszer a püspök úr szemben az út túloldaláról átjönne valamiért hozzám, becsengetne, és én nem nyitnék ajtót. Mert nem hallanám. Mert mondjuk bömböl otthon a zene, vagy tévézek, vagy alszok, vagy mit tudom én, mit csinálok. És akkor ott áll kint a püspök úr, jönnek-mennek az emberek, azért ő elég ismert, mindenki, aki ismeri, megáll mellette, püspök úr, hogy van, kire vár, mit szeretne, és nem engedik be, mert a ház gazdája nem figyel. Mennyire ciki, mennyire szégyen lenne, ott téblábolna, állna egyik lábáról, másikra 10 percig, aztán utána azt mondaná, hogy hát, megyek haza. Megyek vissza a hivatalba, mert ezek nem engednek be. És ez csak a püspök. Mennyivel nagyobb Jézus. Pedig de sokszor tévézünk, netezünk, eszünk, alszunk. Jézus meg kint zörget. A szíved ajtaján zörget. Nem dörömböl, nem üvöltözik, nem támaszkodik a csengőre, csak kopogtat. Megnyitod-e a szíved ajtaját? Behívod-e őt? Vagy továbbra is megelégszel a vallásoskodással? És azt mondod, majd vasárnap jövök, ha jó idő lesz. Ha nem, akkor maradok otthon. Elége a Jézus nélküli kereszténység. Jézus ma is ott áll, és kopogtat. És ha behívod, azt ígéri, bemegy hozzád, és veled vacsorázik. Vállal téged. A minap meséltem az egyik Biblia körben, hogy nagyon sok helyen megfordultam családlátogatás alkalmával, voltam nagyon gazdag, előkelő helyeken, és voltam nagyon szegény, nagyon egyszerű embereknél is. Az egyik legemlékezetesebb családlátogatások közé tartozik az, ami nem is annak indult. Csak mentem az utcán, az egyik család éppen kint volt az udvaron, megálltam velük egy pár szót beszélgetni, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy tessék bejönni. És akkor bementem, konyhájukba leültettek, az asztal csupa morzsa volt, ott volt a ételmaradék még a tányéron, nem volt elpakolva. Odébb húzták a tányért előlem, és beszélgettünk. És most erre lehet mondani, hogy ó, micsoda egy patrac, rendetlen család, hogy lehet így várni egy vendéget, hogy lehet így behívni a lelkészt. De én valami egészen mást láttam. Azt, hogy ezek az emberek behívtak az életükbe. Nem alakoskodtak, nem színészkedtek, nem készültek egy hónapig arra, hogy jön a lelkész. Úgy, ahogy vagyunk, fogadtuk. És azt tudom, hogy lehet, hogy kívülről nem volt egy csodálatos látvány, de ők így éltek. És ebbe az életükbe engem behívtak. És jól esett. És lehet jobban éreztem magam, mint azoknál a kőgazdag családoknál, akiknél a legfőbb téma az volt, hogy már a takarítónő megint nem olyan jól takarított ki. Jézus ugyanígy bemegy hozzád, ha behívod. Hidd el, ő is örülni fog ennek. És ne törődj a rendetlenséggel, a morzsákkal, a maradékkal, mert ő így vállal téged. És majd ő, ha otthonra talál a szívedben, az életedben, akkor elkezd munkálkodni, és te magad fogsz rendet csinálni. És ha eddig csak úgy félszívvel, tessék-lássék módon követted Jézust, ha vallásoskodtál, ma újat kezdhetsz. Jézus zörget a szíved ajtaján. Behívod-e? Mondod neki, jöjj be Jézus. Ha igen, ő azt ígéri, hogy bemegy és elfogadja vendégségedet, és azt is ígéri, hogy ezt a vendégséget viszonozni fogja az örökké valóságban. A maga asztalához ültet, ahol nem egy ócska széken fogunk ülni, hanem trónuson. A miénk lesz az. Ha el, és befogadjuk Krisztust, ami megváltónkat. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, magasztalunk téged a most még feltétel nélküli szeretetedért, a kegyelmi időért, hogy nem azt nézed, méltók vagyunk-e arra, hogy befogadjunk téged, hanem miután befogadtunk téged, te teszel méltóvá arra, hogy idővel olyan legyen az életünk, ahol szívesen megpihensz, ahol otthonra találsz. Imádkozunk, Urunk, segíts bennünket ebben, mert látod jól a mi gondolatainkat, a mi szívünket ebben a pillanatban is, hogy vágyunk van átadni az uralmat életünk fölött. Vágyunk van arra, hogy te légy a minden a mi életünkben, de annyi minden mégis visszatart. Talán ott van bennünk már most ebben a pillanatban az, hogy ha behívunk, ha megváltozik az életünk, mit fognak mondani a családtagjaink, a szeretteink, a szomszédok, a barátok, a munkahelyen, a munkatársak? Urunk, könyörgünk, segíts nekünk abban, hogy erősebb legyen a te irántad való szeretetünk. És add, Urunk, hogy merjünk téged vállalni, hogy nehogy bekövetkezzen az, hogy mivel szégyellünk téged az emberek előtt, te is szégyelni fogsz a mennyei atya előtt. Add, Urunk, hogy elköteleződhessünk szívünk önmagunk teljes átadásával neked. Bocsásd meg, hogy annyi idő, annyi év elment azzal, hogy ott kopogtattál kint, a szívünk ajtaján. És most azért esedezünk, hogy jöjj be. Köszönjük, hogy még mindig ott állsz, és köszönjük, hogy ennyire türelmes és érgalmas vagy irántunk. Kérünk téged, Urunk, újíts meg bennünket. Most pedig szeretnénk saját szavainkkal magunkban csendben beszélgetni veled. Hallgass meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattál, légy áldott örökké, Urunk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.